Kontakt Rádió. A Fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraók földjén című műsorban, melyben ezúttal Thotmesz művészeti műhelyével jelentkeztünk, és mivel elkezdődött az év, a társasági hírekkel kezdjük a mai programot. Nevezetesen szeretném bejelenteni és meghívni minden kedves érdeklődőt az idei tanévnek az első társasági ülésére, amelyiken dr. Tüske László fog előadást tartani, egy rendkívül izgalmas és időszerű témáról. Van egy arab regény, aminek megjelent a magyar fordítása is, a Jakubinus ház. Ez a címe. Erről fog beszélni, és az arab tavaszról, ugyanis ez a ház egy olyan különleges ház, ahol a legkülönbözőbb emberek gyűltek össze, különböző típusokat, jellegzetes Egyiptomban élő embercsoportokat jelenítenek meg, és tulajdonképpen az arab tavaszhoz kapcsolódó problematikának jelentős része ebben a házban már megjelenik. Tehát erről lesz szó, és az előadás időpontja pedig most hétfőn, tehát szeptember 24-én 17 órakor lesz a Nemzetek Házában. Minden érdeklődőt tehát szeretettel várunk, és akkor ezután térjünk rá a mai műsorunknak a témájára. A mai alkalommal folytatjuk azt a sorozatunkat, amelyik az ókori egyiptomiak túlvilágába vezet el minket, és pedig ezúttal második Széti fáraónak a sírjába járunk, tehát a 19. dinasztia végén, abban az időszakban, amikor vannak homályos foltok az ókori egyiptomi történelemmel kapcsolatban, például ez a sír is a Királyok völgye 15-ös sírja, ahol a Naplitániának a jelenete van, amiről egyébként most szó lesz, tehát azt fogjuk megnézni, hogy ott miről is van szó, miért került a sírokba. Ez a Naplitánia, a 19. dinasztiának egyik jellegzetes szövege, ami természetesen a későbbiek során is 20. dinasztia idején, illetőleg azt követő időszakban nem sírokban, hanem koporsók dekorációján is megjelenik. Tehát, hogy ez a Naplitánia, ez milyen túlvilágképet vetít mi elénk, és miről szól egyáltalán, mit lehet róla tudni. Legelőször az a kép, a nyitó kép, amiről szó lesz, azt ábrázolja, hogy van egy korong, van egy napkorong, és ebben a korongban két forma látható, egy bogár. Ez a bogár, ez a skarabeusz bogár, és a másik pedig egy kosfejes férfi alak, amelyik viszont átumot ábrázolja. Tehát itt tulajdonképpen ebben az egy korongban három különböző formája látható Ré napistennek, annak az istennek, aki a túlvilági élet során is rendkívül fontos volt, hiszen egész éjszaka hajózott, megküzdött Apophis kígyóval, azért, hogy másnap reggel ismét fényt hozzon a világra, és ezáltal legyőzve a káoszt, a sötétséget, világosságot, jó életet tudjon teremteni isteneknek és embereknek egyaránt. Hogy miért mondom azt, hogy itt egy formában, egy alakban három különböző személyiség van? Ezt azért mondom, mert az ókori egyiptomiak Ré napistennek különböző aspektusait nagyon szívesen megkülönböztették. Nagyon jellegzetes elkülönítése volt a reggeli, a delelő, tehát déli és az esti napnak. Különböző neveket is kaptak ezek a napformák, napszakok. A reggeli nap héper volt, a skarabeusz bogárral jelezték, vagy pedig előfordul az is, elég gyakran, hogy egy férfi alakot ábrázoltak, és ennek a férfi alaknak a feje helyén egy skarabeusz bogár volt. Tehát ő héper. A skarabeusz bogár, amelyiknek mint szónak van jelentése is, az alapjelentése a keletkezni, de ebből különböző más képzésekkel, különböző szavak keletkeztek, például főnevek is, tehát a keletkezés, sőt olyan főnév is, hogy ami keletkezik, abból a forma, az alak. Tehát ez volt a reggeli nap. Érdekességként említem csak, hogy az ókori egyiptomiak a nap korongot, ami egyébként a déli nap, a delelő napnak az ábrázolására is szolgált, általában piros színnel jelölték, és a piros szín jelzi, hogy nem déli napot ábrázoltak, amikor egy nap korongot ábrázoltak valójában, hanem a reggeli meg az esti napot abba lehetett igazán belenézni, hiszen azoknak a vöröses fénye lehetővé tette ezt, a delelő napnak a sárga, aranyos színe vakító volt, természetesen nem néztek bele. Ennek ellenére a déli napot, tehát napkoronggal ábrázolták, és ez a napkorong, ha megnézzük az ókori egyiptomi ábrázolásokat, akkor feltűnik, hogy nem teljesen kerek, hanem kicsit ovális. De az ovális jellege azt jelenti, hogy a szélesebb része az vízszintes irányú, nem függőleges, tehát nem a tojáshoz hasonlít, hanem inkább egy fekvő tojás formához akkor inkább. Tehát egy fekvő ovális forma volt, és ebben nagyon szépen elfért egymás mellett azonos hangsúlyt kapva a két díszítés. Azaz a két további istenalaknak az ábrázolása, ami a nap litániának egyik jellegzetes része, és ami az ókori egyiptomi királysíroknál, a 19. dinasztiától jellemzően a bejáratnál, már a bejárati traktusban megjelent. Tehát ez a delelő nap a korong forma. A harmadik alak, a kosfejes ember alak, az esti napot fejezi ki, estére ugyanis a napisten megöregedett, elfáradt és kosfejű lett. Ezt a kosfejű napistent nevezték Átumnak, aki eredetileg valamikor réges-régen még az őskorban feltehetőleg egy önálló isten alak volt, de beleolvadt a napistennek a fogalmába, és annak egy sajátos megjelenítési formájává vált. Tehát a naplitánia ezzel a jelenettel kezdődik, illetve második Szétinek a sírjában többször is ábrázolták ezt a jelenetet, ezt a részletet, és előfordulnak olyan ábrázolások, amikor egy keretbe van foglalva, és a keretet hieroglif feliratok alkotják, mindkét oldalról a nap litániák sorakoznak itt egymás mellett. Ezek között a nap litániák között, mivel hogy a fáraónak a sírjáról volt szó, a fáraó is megjelent, ő is a napistennel kapcsolatba került. Különböző feliratok között az első felirat sor tulajdonképpen, ahol különböző nevekkel illették a fáraót, az egész hosszasan halad, 75 névvel, ahogy 75 alakja volt Ré napistennek, a naplitániában, a teljes naplitániában ilyen sok formában szerepel, a fáraónak a kartusa is megtalálható. Néhány sort ebből elmondanék, hogy mik szerepeltek itt. Például úgy kezdődött, hogy Deba Demedzsnek, vagyis annak, aki egyesíti önmagában a dolgokat, annak nevezték magát a napistent, és mint ilyen, ő volt az, aki az örökkévalóságnak az éveit adta Ré napisten fia számára, Ré napisten fia pedig maga a fáraó volt. A következő későbbi megjelölésben Henti Kereretef volt, tehát a kereret, ezt már ugye tudjuk, hogy ez a barlangot jelöli, tehát aki az ő barlangjának az élén van. Tehát ez volt a neve, és utána kiderül, hogy ilyen formájában ő adott minden életet és minden örömet a fáraónak, hogy az nagyon sok Hepszed, tehát szed ünnepet tudjon megülni, ez volt ugye a megújulásoknak az ünnepe, az első ilyen szed ünnepet, jubileumi ünnepnek is szokták nevezni, a 30. uralkodási év után kellett tartani, az volt a szabály, utána azonban sűrűbben következtek ezek a megújulási ünnepek. Egészen sajátos rítusa volt ennek, és ez a rítus nagyon korán kialakult, hiszen hogyha a Djoszer fáraónak a piramis együttesére gondolunk, ott a lépcsős piramis mellett, az udvaron már található egy olyan rész, ahol feltételezéseink szerint legalábbis van két olyan kő, ami jelzi a Hepszed közben végzett futásnak a szinterét, illetőleg vannak olyan szentélyek, amik szintén ehhez az ünnepkörhöz kapcsolódnak, hogy Djoszer fáraó a túlvilágon is meg tudjon újulni, és megfelelő örök életet tudjon élni. Tehát nem véletlen, hogy sok megújulási ünnepet kívántak a fáraónak. Aztán volt olyan, ahol azt kérték, hogy Átum adja az éveket a fáraó számára, vagy pedig olyan is volt, hogy az Uszer hatalmat, erőt kívánták neki. Egy másik esetben pedig az volt a kívánság, hogy Ré bárcsak a sötétséget bevilágítanád az elrejtett helyeken, elrejtett barlangokban, hogy mindaz, ami benne van, az föl tudjon kelni, új életre tudjon kelni egyik napról a másikra. Meg be kellett világítani még magukat, a testeket is, akik itt voltak, természetesen elsősorban legelőször magának a fáraónak, a megboldogult fáraónak a testét, de valamennyi túlvilági lénynek a testét is bekívánták világítani, és ettől fényesek lettek. Ezért is volt az, hogy az ókori egyiptomiak a túlvilági, mumifikált lényként örök életet élő személyeket többféleképpen megnevezték. Voltak ugye az igaz hangúak, ez a túlvilági ítéletre vonatkozik, és voltak az ahti, akik a fényesek voltak, a ragyogóak voltak. Az igaz hangúra egy pillanatra visszatérve, arról van itt szó, hogy a túlvilági kettős igazság csarnokában ítélet zajlott, az úgynevezett negatív ítélet, vagyis különböző bűnöket tagadott az a személy, aki idáig eljutott, mumiája és a bálelke formájában, hogy utána a pozitív, tehát örök életet adó, az élet megismétlését biztosító ítélet után teste, lelke egyesülve ilyen fényes lélekként élhessen. És azért voltak igaz hangúak, ezt azért mondom, mert rá kérdeztek, hogy mitől igaz hangú az igaz hangú, miért így nevezték a túlvilági halottakat, megboldogultakat, akik örök életet nyertek. Hát azért, mert ennél a mérlegelésnél ugye válaszolni kellett az embereknek, halottaknak a szíve volt az, aki válaszolt, és ez a szív, ez mindig tagadta, hogy nem követett el bűnt, hiszen ha bűnt követel, akkor ott mindjárt el is pusztult volna örökre, ezt természetesen nem akarták. Viszont hazugságvizsgálógép nem lévén a mérleg volt az, ami megvizsgálta a szónak az igazságát, hogy igaz-e a hang, ami elhangzott, és miután igaznak bizonyult, hogy valóban nem követte el, így nyerhette el az örök életet. Tehát mindaz, aki az örök életet elnyerte, igaz hangú volt, igazat mondott, amikor tagadta, hogy nem követett el bűnt. Ez a két lépcsős rész az, ami miatt ezt a helyiséget is egyébként kettős mátnak, a két mát csarnokának nevezték, mert hogy két lépcsőben derült ki az igazság. Visszatérve tehát a naplitániának a következő jelzőihez, Ré napistennek, van olyan jelzője, amelyiknél azt kérik, hogy parancsolja meg, hogy a király az óra istennőknek az óráiban jelen legyen. Tehát magyarul az idő folyamatos múlását, ugye tudjuk, hogy 12 óra istennő volt éjjel, 12 volt nappal, akik az idő múlását jelezték, tehát hogyha ide kerül, közéjük kerül, akkor ez a folyamatos, örökké fennmaradó lét biztosítva van számára. Volt olyan is, hogy adja meg, tegye meg, hogy az alvilágon át tudjon haladni. Ez megint egy nagyon fontos dolog, azért kellett áthaladni az alvilágon, hogy bevilágítsa ezt a területet, az itt élőket is, és igazságot is szolgáltasson, ráadásul a végén új életet nyerhessen. Tehát ilyen és hasonló kívánságok szerepelnek a naplitániának a legelején, ezeken a föliratokon. Most egy kis zenét hallgatunk, és akkor utána folytatjuk a beszélgetést.
Yeah.
Kedves hallgatóink, folytatjuk tehát a Fáraok Földjén című műsort. A Királyok Völgye 15-ös számú sírjában járunk, abban a sírban, ami második Széti fáraó számára készült, tehát körülbelül Krisztus születése előtti 1200-as éveknek a végén vagyunk, és ebben az időszakban ez a bizonyos sír egy nagyon különleges helyet foglal el a többi sír között, két szempontból is. Az egyik, hogy vannak itt újítások, olyan újítások a sír építészet és dekorációban, amik eltérőek a többi sírhoz viszonyítva, másrészt pedig második Szétinek a személye miatt, ugyanis nagyon érdekes volt az ő története. Az egyik tehát összefügg a másikkal. Második Széti fáraóról ugyanis nem tudjuk, körülbelül 6 évig uralkodott, de nem tudjuk, hogy ez alatt az idő alatt végig egymagában uralkodott-e, vagy volt egy körülbelül két éves időszak, amikor egy Amenmesze nevű fáraóval közösen uralkodott, akit trónbitorlóként ismerünk a későbbiek során, tehát a történeti hagyományból. Ennek lehetett a következménye, de nem biztos, hogy ennek volt a következménye, az az érdekesség, hogy a sírban második Széti fáraónak a nevét biztosan tudjuk, hogy a kartusokba eredetileg is belekarcolták. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy kivakarták őket, ezeket a neveket, és később újra belevésték. Na most ez a jelenség, a névnek a kivakarása, tulajdonképpen, amit a rómaiak úgy neveztek, hogy damnáció memóriae, vagyis az emlékezetből való kitörlés, ez azt a célt szolgálta, hogy valakit el akartak tüntetni a tudatból, az emberek tudatából, nem lehet róla beszélni, elfelejtették ilyen módon, mint hogyha sosem létezett volna. Ez volt az egyik legnagyobb büntetés az ókori egyiptomiak számára. A síroknál is fölírták, nagyon gyakran Tébában sírkupokat készítettek, sorozatba gyártották, és a sírok bejáratánál bemélyítették ezeket a kupokat a falba, ami kifelé látszott, az egy körformájú rész volt, és ebbe bele volt pecsételve a halottaknak a neve és a különböző címei, tehát a legfontosabb adatok velük kapcsolatban. Számukra ez volt a fontos, nem az, hogy mikor született és halt meg valaki. És ezt azért tették, hogy akik arra járnak, elolvassák a nevüket, pontosabban kimondják a nevüket. Emlékszünk rá, hogy az ókori egyiptomiak hangosan olvastak, tehát nem magukban, vagyis amit elolvastak, azt el is mondtak, és ezzel a név mágiával éltették a túlvilágon a halottaikat. Tehát egyrészt ezért nagyon fontos volt, hogyha a nevet kitöröljük, akkor azzal a túlvilági létét is lehetetlenné tesszük, a túlvilágon is elpusztítjuk az illetőt, úgyhogy nagyon súlyos döntés volt, hogyha valakinek a nevét kivakarták ilyen módon. De az, hogy ugyanazt újra vésték, az azt jelzi, hogy itt a sír birtoklásával kapcsolatban változások történtek. Először az első alkalommal második Széti számára festették ki ezt a sírt, illetőleg a véseteket, mert a legelső teremben dombormű van, a későbbiek során pedig csak sima festés, kivéve az oszlopcsarnokot, ahol szintén domborműveket találunk. És ez azért történhetett, mert a 6 év az nagyon rövid idő egy egyiptomi fáraó számára, hogy szép, monumentális, nagy, jól szépen kidíszített sírt készítessen magának, különösen akkor, hogyha még az uralkodása idején van egy olyan időszak, amikor ha nem is tudjuk biztosan, hogy ő nem uralkodott, de ezen a területen minden valószínűség szerint elvesztette a fennhatóságát, tehát Théba területén biztos, hogy volt olyan időszak, amikor őt nem tekintették uralkodónak. Erre utal a kivésés, majd a hatalom visszatérésével a visszavésés. Említettem tehát, hogy a sírban nem egyformán díszítették mindenütt a sírt, akkor egy kicsit magáról a sírról is érdemes lenne több szót ejteni. A Királyok Völgyében elég mélyen található ez a sír, ami azt jelenti, hogy a csapadék könnyen be tudott folyni. Talán meglepő, hogy csapadékról beszélünk az ókori Egyiptomban, vagy a mai Egyiptomra, hogyha valaki gondol, ilyen messze délen, de többször is előfordult, hogy nagy viharok voltak Théba vidékén, nem volt mindennapos jelenség természetesen, ritkán fordult elő, de azért egy emberöltő alatt többször is megtörtént, és éppen ezért fontos volt védekezni ellene. Most az ókori egyiptomiak elvezették a vizet, tehát vízelvezetőket készítettek, ezek azonban a Ramesszida korban már elkészültek, ezek azonban nem mindig voltak. Ennek az volt a következménye, hogy bizony beáztak ezek a sírok, a nagyon nagy viharok esetében pedig különösképpen. Feltételezések szerint ennek a víznek az elvezetése volt az egyik funkciója azoknak az aknáknak, amiket a királysírokban készítettek. Az első folyosó csoport után volt rendszerint egy olyan helyiség, amelyikben egy mély akra volt, ezt áthidalták, ahogy beszállították a temetkezéshez szánt felszerelést, illetőleg magát a mumiát. Majd amikor a temetkezési szertartások befejeződtek, mindent elhelyeztek a helyén és távoztak a sírból, akkor innen azokat a pallókat, amikkel ezt nyilvánvalóan áthidalták, kivitték, és ilyen módon tulajdonképpen volt egy másik funkciója is, a sírrablók ellen is védelmet nyújtott, hiszen azok, hogyha nem tudták, hogy itt ilyenre számítani lehet, akkor egy nagyon mély gödörbe estek, ahonnan nem valószínű, hogy ki tudtak jönni, legalábbis, hogyha egyedül voltak. És hogyha többen voltak, akkor is olyan mély volt, hogy olyan komoly sérüléseket szenvedhettek, hogy ott maradtak. Tehát ez kétfajta védelmet nyújtott a sírok számára. Ebben a sírban azonban hiányzik ez az akna, megvan az a terem, mégpedig a harmadik folyosó után található az a terem, ahová ezt az aknát szokták bemélyíteni, itt azonban nem készült el. Hogy miért nem készült el, ennek is lehet többféle oka. Az egyik ok az lehet, hogy úgy döntöttek, hogy erre nincsen szükség, fölöslegessé vált, a későbbiek során többször is elmaradt ez az akna. A másik lehetőség pedig az, hogy nem volt idő az aknának az elkészítésére, hiszen a sírban, hogyha tovább megyünk, ezután található egy pilléres csarnok, és a pilléres csarnok után újabb folyosó és a sírkamra a szabályos elrendezése a királysírnak. Ebben az esetben azonban a pilléres kamra után egy fél folyosó van tulajdonképpen, amit kiszélesítettek, és így alakították át sírkamrává. Újítás az is, hogy itt ez a sírkamra, ami tehát egy folyosó lényegében, az előző csarnoknak a közepén kimélyítéssel indul, tehát enyhén lefelé rejt, lejjebb van, mint a folyosónak a további részei. Ha a 18. dinasztia beli sírokkal, királysírokkal összehasonlítjuk a 15-ös számú sírt, akkor még az is egy érdekesség, hogy a sírnak a tengelye teljesen egyenesen megy. Gondoljunk például Tutankhamen sírjára. Tutankhamen sírjában ugye szinte visszakanyarodik, szinte egy négyszöget ír be a sírnak az alaprajza a különböző kamrákkal. Hozzá kell tenni persze, hogy az a sír egyáltalán nem egy szabályos sír volt, szemmel láthatóan egy szükségmegoldás. Időnek előtte meghalt a fiatal fáraó, megfelelő ceremóniák kísérletében megfelelő helyre kellett eltemetni, és ugye 70 napig tart a mumifikálás. Ez alatt az idő alatt kellett megfelelő pompával, megfelelő körülményeket teremteni az halott számára örök életének a lakása, palotájaként. Tehát erre volt idő és lehetőség, újat már kivágni ekkor nem lehetett. Ami ki volt vágva, minden valószínűség szerint más célra, azt használták föl. Viszont ha már Tutankhamen sírjánál tartunk, akkor azért azt is szeretném elmondani, hogy ez a sír, második Szétének a sírja, egy dologban nagyon is hasonlít Tutankhamen sírjához. Tutankhamen sírjában is találhatók olyan szobrok, amiket lefestettek, a falon ábrázoltak. Szétinek a sírjában is megtalálható ez, és pedig ezek a képek Naoszba helyezett isteneket ábrázolnak, illetőleg a halotti felszerelésnek a különböző tárgya is láthatók itt. Az érdekesség az az, hogy az ábrázolás sárga és vörös színű, a vörös nem véletlen, ez volt az a szín, amivel a királysírokban az előrajzolás történt. Ugye Tébában és az egyiptomiak többi helyén általában az volt, hogy előrajzolták, a körvonalakat megfestették, és utána kiszínezték az egyes jeleneteket festékkel. A királysírok esetében ez az előrajzolás a piros színnel történt, normál egyéb esetekben pedig feketével. Ebből következik az is, hogy a feketét azt a pirossal javították, mondjuk Szent Nedzsem sírjában ilyen formában történt. Ezzel szemben a királysírokban a fekete szolgálta javítás céljára, hiszen hogyha pirossal festik föl a dolgokat, akkor azt a másik színnel lehet csak javítani. Na most az érdekessége itt a sírnak, a pilléres csarnoknak, hogy a kifestés az sárga színnel történt, még található egy kis kék is néhol, de a többi szín elmaradt, tehát feltételezhetően nem volt idő több színű festésre. Van azonban rá egy másik magyarázat is, hogy ha már egyszer gyorsan kellett dolgozni, és csak egy színt tudunk választani, mert úgy tűnik, hogy szokás volt az is, hogy a különböző színeket, hogy ugye ne keveredjenek a palettán össze a színek, szépen megmaradjanak. Más festette a sárgát, a pirosat, a barnát, a kéket, vagy a zöldet. Tehát ebben az esetben sárga színűre festették, és a sárga az az aranyat helyettesítette, tehát tulajdonképpen egy arany színt utánoztak, vagyis azt jelezték, hogy ezek a szobrok, felszerelési tárgyak, istenalakok, amik itt megjelennek, azok aranyszínűek voltak, vagyis aranyból készültek, aranyból kellett őket elképzelni. Az arany pedig nagyon különleges szín lévén nagyon fontos szerepet töltött be, hiszen ezzel istenivé váltak mindazok, amik itt megjelentek, mert az isteneknek a teste az aranyból volt. A csontja ezüstből volt, és a haja pedig lápislazuliból. Tehát itt tulajdonképpen, amikor a kék szín megjelent, akkor az pedig ezt a lápislazulit jelképezte. Ezüst, amit fehérrel szoktak helyettesíteni, fal színe volt, tehát itt nem lett volna értelme azt használni. Hogyha áttekintjük a sírt, akkor, mint említettem, egy egyenes tengelyről van szó, van egy bejárat. Ez a bejárat mindjárt a sziklába van belevésve, tehát nincsen, tulajdonképpen nem volt hely előtte, nagyobb tér, ahol bármiféle szertartást lehetett volna végezni, illetőleg ami egyfajta bejáratot képezett volna. Ha ma valaki elmegy a Királyok völgyébe, talál egy ilyent, ezt a régészeti hivatal építette oda a víztől, hogy megóvja. Volt egy nagy beázás több mint 10 évvel ezelőtt a Királyok völgyében, és azóta nagyon figyelnek erre, hogy nehogy megismétlődjön, hiszen a nedvességtől tönkre mennek a festmények a síroknak a falain. Tehát van egy bejárati rész, ezt követi 3 hosszú folyosó, és a 3 folyosó közül az első folyosó az dombormű, mély és magas dombormű található rajta, tehát 2 különböző technikával, ahol a minta kiemelkedik, az a magas, ahol bemélyed, az a mély dombormű. Mind a 2 megtalálható, és stiláris különbségeket lehet felfedezni a 2 dombormű között, ami arra utal, hogy mindkét domborműt másik mester készítette. Tehát nem arról van szó, hogy az, aki előrajzolta, az volt más, lehet, hogy más volt, lehet, hogy ugyanaz volt. Nagy valószínűséggel különböző személyek voltak, hiszen az volt a szokás Dél-Medinében, hogy már a településen a sírt készítő embereket is 2 csoportra osztották, a jobbra és a balra, és a király sírban is elméletileg a jobb és a bal oldalt külön csapat festette ki, de ugyanakkor tudjuk azt, hogy az írnok egy személy is lehetett, volt, amikor 2 volt, de általában sűrűbb, gyakrabban jellemzőbb volt, hogy egy írnoka volt Dél-Medinének, és ezt a bizonyos előrajzolást nagy valószínűséggel ő készítette, vagy legalábbis az ő instrukciói alapján készültek. A körvonal rajzolók annak alapján festették föl a sírnak a falára a körvonalakat. Tehát az előrajzolást nem tudjuk pontosan milyen volt, de maga a kidolgozás az azt jelzi, hogy aki a minta alapján ott dolgozott, más volt az egyik és más a másik esetben. Ezeket a domborműveket festették. a naplitánia, amiről már itt az előbbiekben szó volt, itt jelenik meg, mindjárt az első folyosón, aztán a második folyosón folytatódik. A második folyosón csak festett díszítés van, illetőleg a szövegeket is ráfestették a falra, a naplitániának a szövegét nagyon szépen függőleges oszlopokba rendezték el. A második csarnokban már nem önmagában található a naplitánia, hanem az Amduát is hozzácsatlakozik. Amduátról ugye szó volt már, hogy 12 órára osztotta az éjszakát, tehát ennek két órája itt megtalálható. A harmadik egységben, harmadik folyosón már kizárólag az Amduát van, illetőleg Isteneknek bemutatott áldozat is található, és a későbbiek során a következő csarnokban kapcsolódik hozzá a barlangok könyve is, tehát ez is megtalálható. Akkor mielőtt befejeznénk, tehát ezt a naplitániával kapcsolatos részen túljutottunk a királysírban, hallgassunk egy rövid zenét, és utána akkor a naplitániára még visszatérünk. Kedves hallgatóink, folytatjuk tehát a Fáraok Földjén című műsorunkat, és a naplitániáról volt szó, arról, hogy második Széti fáraónak a sírjában ez a litánia megtalálható. Nem itt található azonban meg legkorábban, érdekes módon egy magánembernek, egy vezérnek a sírjában található először, Uszer Amunnak nevezték az illetőt, és harmadik Tutmózisz fáraó korában élt, annak a fáraónak a korában, akinek a sírjában szintén megtalálható, és akinek nem csak a sírjában található meg, hanem akinek a halotti leplére is ráfestették. A két első naplitánia azonban nem teljesen egyforma, különböző a hosszúságuk is. Attól függően, hogy mekkora hely volt, illetőleg mennyit tartottak fontosnak a sírban megjeleníteni. Így Uszer Amon sírjában 104 sorból áll, és a figuráknak csak egy részét festették fel a falra, míg harmadik Tutmozisznak a sírjában jóval hosszabb, 250 sorból áll, tehát sokkal hosszabb, és sokkal több figura is van, az összes mind a 74 alakja a napistennek megtalálható rajta. Nagyon érdekesek ezek az alakok, múmia formájúak és különböző fejekkel rendelkeznek, tehát van például olyan is, amelyiknek emberi feje van, van olyan is, amelyiknek oroszlán feje van. Utána első Széti fáraónak a sírjában található meg, szintén folyosót díszít, majd második Ramszesz következik a sorban. A második Ramszesszel kapcsolatban még érdemes megemlíteni, hogy nem csak a sírjában található meg, hanem az abidoszi templomban is, amit ő építetett. Abidoszi Oziris templomába is megjelenik, igaz, erősen rövidített formában. A későbbiek sorában Merneptáknak a sírjában jelenik meg, természetesen második Szétiében, akiről beszéltünk, aztán utána még Sziptár, harmadik Ramszesz, negyedik és kilencedik Ramszesznek a sírjában is megtalálható. Magánemberek sírjában a későbbiek során, a késői korban válik többször is alkalmazott díszítésé, Montuemhátnak a sírjában például, Petamenophis és Aba sírja az, ahol még egyes részei megtalálhatók, és a még későbbi időszakban papiruszra is rákerül, úgyis fönnmaradt. És, mint szó volt róla a templomban, tehát Abidoszi templomban, a 19. dinasztia korában már megjelent, később is megtalálható Taharka, feltételezhetően ennek az időszaknak a dicséreteképpen ezt utánozva jelenítette meg a Karnaki tó mellett épített templomában az első litániát. És Hakorisznak a kápolnájában is megtalálható, tehát a 25. dinasztia után a 29. dinasztiában is. A címét felolvasnám, mert hogy az ókori egyiptomiak címmel is ellátták, illetőleg a cím mellett még egy kis rövid magyarázat is olvasható, hogy milyen célt szolgált ez a naplitánia. Tehát kezdete a napisten imádásáról szóló könyvnek nyugaton. A nyugaton az egyesült, aki egyesült, annak az imádására. Ezt a könyvet pedig úgy kell felolvasni, miközben föl van festve a falakra, a talajra éjszaka folyamán, és azt jelenti, hogy a napistennek segítünk, tehát győzedelemre segítjük az ellenségei felett nyugaton. Hasznos ez a könyv a földön az ember számára, és hasznos ez neki akkor is, amikor el lett temetve. Na most ez egy nagyon érdekes dolog, a könyvnek az ábrázolása, szövege sírokból ismert, mint említettem, jóval később jelent meg papiruszon, de a bevezető formulából az derül ki, hogy ezt az életük során is, legalábbis a fáraók fontosnak tartották, ezzel segítették, védték magukat, a napisten közelébe jutottak. Egyébként több litániából áll, a nagy litániával kezdődik, majd utána következnek kisebb litániák, összesen 7 litánia. Ezeknek a lényege, hogy a napisten végig járja a túlvilágot, a túlvilágon minden olyan személynek, aki ezt megérdemli, bevilágítja a helyét, élteti és boldoggá teszi, akik pedig gonoszak voltak, azok fölött ítéletet hoz, és ezzel az ítélettel örökre elpusztulnak. Az első és a második himnusz után van egy olyan rész, ahol Ozirisz Isten is megjelenik, Rénapisten Ozirisszal egyesül, és ilyen módon a halottak, akik Ozirisszal egyesülnek, részesei lesznek magának Rénapistennek is, és akár az ő részeiként is élhetik az örök életüket a túlvilágon. Tehát ennyit magáról a naplitániáról, és mivel időnk vége felé jár, be kell fejezzük a mai műsort, összefoglalóképpen tehát rendkívül fontos volt az ókori egyiptomiak számára a napistennek a dicsérete, ő hajózott végig éjszaka a vizeken, ő volt az, aki legyőzte ellenségeit, és az ellenségek legyőzésével tette lehetővé az újra való fölkelését, a megújulást, és az a halott, aki a naplitániával rendelkezett, ennek a folyamatnak a részese lett, maga is teremtő istenné vált, Ré napistennek a személyeként juthatott, haladhatott végig a túlvilágon, ami a legnagyobb dolog lehetett egy ókori egyiptomi ember számára. És aki Oziriszt tartotta a legfőbb istennek, az is ugyanennek a részese volt, hiszen Rénapisten a túlvilágon Oziriszsel egyesült. Azonos személynek különböző aspektusait fejezte ki. És ezért is lehetséges az, hogy az egyiptomiak a halottaikat a fényesnek nevezték, az Ahtinak, hiszen a nap a fényével ragyogott be mindent, világossá tett mindent, tehát ők a fényt kisugárzó személyekké váltak. És ez természetesen a 19. dinasztia korában, amikor ezt a könyvet használták, ugye a 3. Thotmesz, tehát a 18. dinasztiáktól kezdték el használni, akkor még a fáraóknak volt a privilégiuma. Ezzel mai adást be is fejezzük. Köszönöm a figyelmet, legközelebb jövő pénteken jelentkezzünk, és Ramszesz történelmi arcképcsarnokban a perzsa korról lesz szó. Viszonthallásra!
Kontakt Rádió. A fáraók földjén.